Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május végén Magyarország kihirdetheti a mentességet a ragadós száj- és körönfájás ügyében. A ragadós száj- és körönfájás vírus utolsó kitörése óta nem észleltek új eseteket, a lapongási idő leghosszabb részén is túl vagyunk. Amennyiben így marad a helyzet május 31-ig, akkor kihirdethetik a mentességet, és az Európai Unió egy hónappal később eltörölhet minden korlátozó intézkedést Magyarországgal szemben, jelentette be Nagy István agrárminiszter az M1 aktuális csatorna ma reggel című műsorának szombati adásában. Közölte, a 21 napos lapongási idő kezdete óta nem észleltek újabb fertőzést, és ha ez nem változik, akkor a mentességet igazoló dokumentumokat a kormány benyújthatja az Európai Unió felé, és így június végétől korlátlanul visszaállhat az állat- és élelmiszerexport. Nagy István hangsúlyozta, mindenhol továbbra is nagyon szigorú kontrollintézkedések vannak érvényben, és a gazdákat a járványügyi szabályok fegyelmezett betartására kérik, hogy kizárható legyen a fertőzés újbóli megjelenése. Egy férfi meghalt, miután kigyulladt ma reggel Miskolcon a Taksony utcában egy lakás, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Azt írták, hogy egy 25 négyzetméteres szobában az egy és a bútorok égtek. A tűzben egy középkorú férfi meghalt. A tűzoltók 10 perc alatt megfékezték a lángokat, és egy gázpalackot is kivittek az épületből. A tűz a sorház többi lakását nem érintette, a tűzeset körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni, közölték. Több kilogramnyi különböző kábítószert találtak a rendőrök egy miskolci 33 éves nőnél és egy 31 éves férfinál, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon szombaton. Azt írták, hogy a rendőrök május 14-én a párost az otthonukban fogták el, majd előállításukat követően gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd kezdeményezték a letartóztatásukat. A nyomozók kutatást végeztek az elkövetők ingatlanjaiban, illetve autójában, ahol többek közt 10 kg speed pszichoaktív szert, 960 ecstasy tablettet, 9 kg marihuánát, halucinogén hatású varázsgombát, 220 g kokaint, 116 LSD bélyeget, indiai kender termesztéséhez beszerzett gépeket és eszközöket, és tehergépkocsit, illetve több mint 1 millió forintot foglaltak le. Átlépte a 500 000-t a visszaküldött Voks 2025 szavazólapok száma, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hidvégi Balázs azt mondta, a szavazólapok kézbesítése ezekben a napokban fejeződik be az egész ország területén, ezért arra kért mindenkit, hogy figyelje a postaládáját és vegyen részt a szavazáson. Sorsfordító ügyben dönthetünk most közösen, egy olyan ügyben, amely évtizedekre meghatározhatja az életünket. Mi azt mondjuk, hogy egy ilyen súlyú kérdésben a magyar emberek véleménye nélkül nem lehet dönteni, fogalmazott a politikus, hozzátette, vannak azonban, akik meg akarják akadályozni, hogy véleményt mondhassunk. Vádat emeltek Nagy-Britanniában 3 iráni ellen az iráni hírszerzés számára végzett tevékenység címén. A Scotland Yard tájékoztatása szerint a 2 hete Londonban őrizetbe vett 3 iráni állampolgár a terhére rót tevékenységet 2024. augusztusa és 2025. februárja között végezte, és cselekményük a 2023-ban kelt nemzetbiztonsági törvénybe ütközik. A vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága irányítja. A vád hivatalos megfogalmazása szerint a 3 iráni tevékenysége valószínűsíthető módon egy külföldi állam hírszerzési szolgálatát segítette, és ez a külföldi állam Irán. A vádirat szerint mind a mellett olyan felderítési és adatgyűjtési tevékenységet is folytattak, amelynek célja a súlyos erőszakcselekmény elkövetése volt egy nagy-britanniai illetőségű személy ellen. A vád nem nevezte meg a kiszemelt szemét, a szombati beszámoló szerint azonban a rendőrség kapcsolatban áll az ügyben közvetlenül érintett illetővel, és támogatásban részesíti. Végül a várható időjárásról. Holnap is gyakran zavarhatják fel ők a napsütést, és többfelé kell számítani esőre, záporokra. Az ország déli felén nagyobb eséllyel zivatarok is kialakulhatnak, többfelé élénk erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, kora reggel 1 és 10 fok várható. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Váradi Natáliának, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és társadalomtudományi tanszék docensének előadását mutatjuk be az 1956-os események kárpátaljai vonatkozásairól. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Bele is kezdenék, hogy elmondjam, hogy mik is találhatók a Beregszászi levéltárban, illetve az ungvári területi állami levéltárban, valamint az állambiztonsági szolgálatok levéltárában, hiszen nekünk is van egy ilyen, úgy hívjuk, hogy SBU, tehát az állami KGB levéltár, ahol jelenleg is a dokumentumok nagy része titkosított, tehát mindent nem lehet még kutatni, de ha lassan is, azért elkezdődtek a kutatói munkák ezen a területen is, tehát a 20. század második fele az, ami leginkább titkosított, és a leginkább nem szeretik nekünk ideadni, hogy a közvélemény elé tárjuk. A mai napon az 56-os forradalomra vonatkozó dokumentumokat fogom ismertetni, már amennyit érkezünk, ugye rövid idő miatt. Az 1956-os forradalom ugyanis nem csak magyarországi ügy volt, hanem Kárpát-medencei magyarság ügye is, hiszen nem volt olyan Magyarországtól elcsatolt terület, ahol így vagy úgy, de nem emeltek volna szót, nem fejezték volna ki egyetértésüket, szolidaritásukat azokkal a magyar fiatalokkal, akik itt 56-ban kifejezték ellenállásukat a fennálló politikai hatalommal szemben. Ugyanis hát így ez a tragikus napok sorozata egyben a leghősiesebb talán a 20. században a Magyarország történetében, és az egyik legnagyobb jelképe annak, hogy lehet húzni határokat a földre, levegőbe is akár, csak éppen az emberek szívében és lelkébe nem lehet határt felállítani, kordonokat, hiszen az emberek szívében létezik a közös magyar haza. És ezért mindegy, hogy ki az aktuális politikai hatalom, mindegy, hogy mennyi büntetés vár rájuk, kiállnak egymásért, még akkor is, hogyha nagyon jól tudjuk, és mindjárt látni is fogjuk, hogy nagyon sok börtönév várt azokra, akik bármilyen apró cseprő szimpátiát vállaltak a magyarországi eseményekkel határon túl. Természetesen nagyon sokáig, ahogy már az előbb is mondtam, nem lehetett 56-ról beszélni, nem hogy kutatni, de egyáltalán beszélni sem lehetett. Tiltott volt, hát Magyarországon is tiltott volt, akkor elbírják képzelni, hogy mi lehetett oda át egy vasfüggöny mögött. Ennek ellenére gyilkosoknak az emlékműveit kellett járni, koszorúzni. Sztálin szobor, Lenin szobor, mindenféle ilyen szovjet ünnepek, és nekünk, magyaroknak, nagyszüleinknek, szüleinknek menni kellett koszorúzni. Bezeg 56-ról, vagy épp egy márciusi 48-as forradalomról nem volt szabad. De hát annak ellenére az emberek emlékeztek erre, és ugyebár ők erőszakkal állítottak fel nemzeti ünnepeket, csak hogy ünnepet nem lehet ráerőltetni emberekre. Tehát, hogyha az nem az emberek szívében születik meg, nem szellem lát a lélek arra, hogy ünnepeljen valami értéket, valamit értékeljen, akkor az úgyse lesz igazi ünnep. Tehát megkoszorúzták, letették, és ennyi volt az egész. Az 1956-os forradalomra vonatkozó dokumentumok tulajdonképpen kettő levéltárban találhatók Kárpátalján. Mindkettő Ungváron van, tehát a területi levéltárban és az állambiztonsági szolgálatok levéltárában, és ha felszeretnénk őket csoportosítani, hogy milyen jellegűek ezek az iratok, tehát ezek nincsenek rendszerezve. De ez nem így van, hogy van egy fondjegyzék, és akkor abból választok opiszokat, vagy őrzési egységeket, vagy dobozokat, hanem ez egy kicsit ömlesztve van, de már dolgoznak rajta a kollégák, nagyon jó haladnak korszakonként. Amióta már ezzel lehet foglalkozni, új az igazgató, ő már engedélyezi a kutatásokat, illetve a digitalizálást, fénymásolást, most már sokkal könnyebb. Tehát ebből az ömlesztett dologból kellett kiválasztani azokat, amikkel dolgozni szerettünk volna. Tehát elsősorban ezek névjegyzékek, a forradalmárokra vonatkozó dokumentumok, akiket Magyarországról szállítottak Ukrajna területére, az akkori szovjet Ukrajna területére, elsősorban az ungvári egyes számú megyei börtönbe, ahol Belcsenko, illetve Klimenko alezredesek fogadták a deportáltakat. Az első konvojok már november 4-én, azaz a forradalom leverésének, mikor a Vihar fedő nevű hadművelet megkezdődik, már akkor elindulnak az első szállítmányok a határ szovjet oldalára, a szovjet-ukrán oldalára, és ezeket az embereket az ungvári börtönbe fogják kihallgatni. Tehát a dokumentumok úgy néznek ki, hogy listákból tevődnek össze, hogy kik azok, akiket átszállítanak Kárpátalja, az akkori Szovjet-Ukrajna területére. Ez ilyen 33 kötet jelenleg, ami fel lett dolgozva. 33 kötetben névsorok, illetve kihallgatási jegyzőkönyvek találhatók. Ugye egyértelműen jönne a kérdés, hogy na és hányat? hányat deportáltak át Magyarország területéről a Szovjetunióba. Mai napig nem tudunk pontos választ adni, hiszen már az első napokban Holodkov belügyminiszter helyettes megérkezik Ungvárra. Ő maga fogadja a deportáltakat. November 7 és november 15-én maga a belügyminiszter, a Szovjetunió belügyminiszter helyettese. Ez nagyon nagy dolog. Van jelen Ungváron, és ő maga fogadja a deportáltakat, ő intézi a kihallgatásoknak a menetét, és bonyolítja le a Magyarországról Kárpátaljára történő szállítás zárt vagonokban, vagy zárt teherautókon. Tehát hányat? A mai napig nincs tehát válasz, hiszen Holodkov belügyminiszter helyettes Dudorov belügyminiszternek 4-5 ezer főről tesz jelentést. Azonban a levéltári dokumentumok eddigi felkutatott része alapján nem állunk, csak egy ilyen 1700-2000 fő környékén. 13 különböző gócpontról szedik össze Magyarország területéről az embereket, ami egyfajta gyűjtőpontokként funkcionál, és mindenféle iratok, dokumentumok nélkül csak a nevek bemondása alapján történik a listázás, amit egyébként Holodkov szemükre is fog vetni a levelezésekből, ki fog derülni, hogy hát olyan, de milyen névsorok ezek, ami össze-vissza van írva, tehát hogy bemondás alapján személyigazolvány nélkül, akit találtak, látták, felírták és vitték, és aztán az egész dokumentum kihallgatási jegyzőkönyvekből látszik, hogy nem kellett ahhoz ok vagy indok, hogy valaki a börtönbe kerüljön, illetve maguk sem tudják, hogy mélyfogoly hol van, hiszen az ungvári kihallgatásokat követően, akiknél fegyvert találtva, tehát úgy találtak rájuk, hogy fegyver volt náluk, azokat a Stréd, Drohobics és a Sztanyiszlávi börtönökbe szállították tovább, de maguk sem tudják, hogy melyik fogoly hol van, így például az ungvári börtön igazgatója levelet ír Stríbe, az ottani börtön igazgatónak, hogy küldje át Ungvárra a 164 fő kihallgatási jegyzőkönyvét, annak a 164 főnek, akit november 11-én átküldtek hozzájuk, mire az visszaírja, hogy nálunk nincsen csak 16. Tehát hol a többi ember? Tehát maguk sem tudják, hogy ki hol van, ki miért van ott, illetve egy másik levélből tudni, hogy szemrehányást tesz szintén a belügyminiszter helyettes, hogy mit keresnek gyerekek a foglyok között, ráadásul lányok. Tehát, hogy mindenféle megalapozottság nélkül fogták el a fiatalokat. Így néznek ki tehát ezek a listák a civil szabályoknak megfelelően, vagy hát a kelet-európai szabályoknak, szovjet szabályoknak megfelelően, ugye tartalmazza az illető nevét, vezetéknevét, némely az édesapa nevét, hiszen ott nem az édesanya számít, hanem az édesapa, tehát az édesapa nevét, születési dátumot, születési helyet, lakcímet, és ez az oszlop az, ami azt bizonyítja, vagy azt mutatja, hogy mikor és hol fogták el. Tehát például Budapesten november 6-án 1956-ban. És általában ugyanaz a szállítási dátum is, hiszen a távolság nem akkora nagy, hogy ne értek volna be. A másik féle összesítés, mert ugye különböző van, az például tartalmazza azt is, hogy milyen pártnak a tagja, és nagyon érdekes, hogy nem csak a megszüntetett ugye, pártoknak a tagjai voltak közöttük, hanem nagyon sok MDP és DISZ tag is közéjük keveredett, vagy szándékosan közöttük volt, illetve tartalmazza a munkahelyet, vagy hogy hol dolgozik, hol tanul, illetve vannak olyanok is, amelyek már magának a kihallgatási jegyzőkönyvnek az összefoglalóját tartalmazzák, hogy milyen bűnöket találtak náluk. Van olyan is, aminél az első oldalon, vagy az első oszlop elé odaírják a visszaszállításnak a dátumát. Ahogy látják, nagyon sok kézzel írott, és nyilvánvalóan mind cirill betűs.
az ég, Magyarország felett. Mikor a szabadságot szomjazták az igaz emberek, s az a féles kezű ősz csak bánatot hagyott, sok ártatlant megölt. Legyen hát minden, aki átkozott. Lejszalpakon jött a vörös megtorlás, nem volt írgalom, és nem volt megbánás. Nem volt megbánás, csak félelem halál és sötét mély pokol. Csak ez maradt nekünk egy elbukott forradalomból. Egy seb miben nem gyógyulhat.
1956 egy nemzet lett az áldozat.
Üdvösség és kárhozat.
1956 egy emlék, ami keserű maradt. 1956 egy medszer lett az áldozat. 1956 egy emlék, ami keserű maradt.
A listák egy része arról szól, hogy kiket deportálnak Ungvárra, a másik része meg az, hogy Ungvárról haza Magyarországra. Egy a szomorú probléma, hogy ezek nem egyeznek. Tehát, hogy vannak, amelyek egyeznek, de nagyon sok nem egyezik. Tehát akkor felmerül a kérdés, hogy akkor hol vannak, vagy egyáltalán készült-e jegyzőkönyv arról, hogy visszaszállítják őket. És akkor ilyen kisebb turnusokba szállítják ki, hallgatásokat követően. Van, hogy 4-et, van, hogy 20-at, 30-at, van, hogy 15-öt itt jelen pillanatban. És itt látszik kézzel, hogy tehát az a kísérő katonatiszt, aki elindítja a szállítmányt Magyarország felé, az aláírja, hogy kinek adja át, vagy kiveszi át tőlük. Ahogy már mondtam, a bebörtönzöttek egy részét Stri, Herson, Drehobics és Stanislav börtönökbe küldik tovább, további kihallgatások céljából, hiszen ők azok, akiket igazából bűnösnek találnak, és további kihallgatásokra van szükség. Az összesített névsorokból, amit ugye ők csinálnak, abból egyértelműen látszik, hogy melyik napon hány főt indítottak el Magyarországról a Szovjetunióba, és az ő listájuk alapján november 15-éig történik a deportálás, amikor is Münich szóvá teszi Szerovnál, hogy a sztrájkok és a tehát a nép már tud erről, tehát valamit reagálni kell, és akkor azt válaszolják, hogy nincs megfelelő börtön, ahol már ezeket elhelyeznék, illetve Szerov azt mondja, hogy nem szabad semmilyen engedményeket tenni ebben a kérdésben, azért, mert bármilyen engedmény az anarchiához vezetne, és még több mindent akarnának elérni a forradalmárok. Hát az összesített adatbázis szerint a legtöbben fiatalok, főleg ugye egyetemisták, 18-25 év közöttiek, és ahogy már az előbb említettem, a Holotkov jelentéséből kiderül, hogy köztük 23 nő van, és 13-14 éves, 17 éves gyerekek is. A visszaszállítás dátuma megtörténik állítólag december 25-éig, legalábbis az ő összesítéseik alapján, hogy mikor hány főt szállítanak vissza, azonban a levéltári adatok szerint még január folyamán is vannak kihallgatások, tehát ezek szerint nem küldtek mindenkit haza. Ez az az összesítés, amit ők maguk csinálnak, ez január 5-én készül, tehát ez is jóval tovább van már, mint december 25. És akkor itt felsorolják, hogy melyik városból hány főt deportáltak, majd vittek vissza Magyarország területére. Például Tamásiból 5-öt, Pécsről 18-at, Dombóváról 6-ot, tehát ők összesen 846 főről beszélnek az egyik helyen, a másik helyen néhány fonddal később pedig 848 főről. Tehát náluk az összadatbázisukban, a listáik alapján 848, nagyon jól tudjuk, tehát hogy a belügyminiszter helyettes 4-5000-ről tesz jelentés, majd 2007-ben Ukrajna államfője Viktor Jusenko Sólyom László köztársasági elnöknek egy 3000 főből álló névsort ad át, tehát legalább 3000-en voltak, ha nem is 5000-en. A magyarországi börtönök átveszik a foglyokat, tehát nem igaz, hogy nem tudtak a deportálásokról. Tudtak, és a listák alján szereplő kézírások és pecsétek bizonyítják ezt a legjobban, hiszen egyértelműen le van írva, hogy melyik napon, melyik börtön hány főt vett át a szovjet hatóságoktól. Például a fenti 30, azaz 30 személy és személyi okmányaikat 24 borítékban átvettem Csucs Mátyás ezredes, vagy Patkó ezredes, tehát mikor, melyik, tehát a magyar börtönök vezetői, parancsnokai tudnak a deportálásokról, annak ellenére ugye sokáig eltitkolják. A kihallgatásokat követően a jegyzőkönyvek tetejére ilyen apró kis felirásokat raknak, ami arra utal, hogy további kivizsgálások, kihallgatások, nyomozások szükségesek ahhoz, hogy a foglyot vagy elengedjék, vagy tovább börtönbe tartsák, és ez tulajdonképpen a magyar hatóságok felé szól. A levelezés történik, tehát az Ungvár-Munkács-tengely vonalon rendezkedik be az a politikai hadiszállás, nagyon sok moszkvai vezető, akik egyfajta kézi vezérléssel irányítják a forradalom leverését, egy külön telefonvonalat is felállítanak, amin óránként jelentenek, és nagyon, nagyon érdekes helyzetben van az akkori sajtó. Beszéltem az egyik, a Vörös Zászló akkori főszerkesztőjével, Csanádi Györggyel, és ő mondta, hogy elkezdték volna nyomtatni az újságot, amiben már körülbelül 20 perccel azelőtt leadtak egy információt, hogy az mehet a nyomdába, és akkor aztán mondták, hogy mégsem jó, tehát ez ne menjen a nyomdába, mert ők már meggondolták magukat. Főleg Nagy Imre személyét nem tudták eldönteni, hogy hova rakják, hogy az most csak véletlenül keveredett a dologba, vagy ő irányította az egész forradalomnak a vezetését, a szervezését, illetve egyre több, minél több olyan szemét akartak felsorakoztatni már majd október végétől, akik úgymond jártak Magyarországon, Kárpátaljáról, és látták az itteni vérengzéseket, lincseléseket, tehát azt, ahogy a forradalmárok meglincselik, és fejjel lefelé akasszák az ávósokat, és erről akartak minél több szemtanút megszólaltatni Kárpátaljáról. Nyilvánvalóan ilyet nem nagyon találtak, ezért kitaláltak jó néhányat, mégpedig úgy, hogy mit tudom én, az egyik Balla Júlia, aki a Beregszászi ruhagyárba dolgozott, Debrecenben járt a forradalom napjaiban, ahol látott mindenféle vérengzéseket. Na mondom, én ezt megtalálom magamnak, ezt a hölgyet, és elindultam megkeresni. Hát ugye a ruhagyárba dolgozott, akkor a ruhagyárnak van levéltára, ahol látszik, hogy ki mettől ment. De több hónapos kutatás eredményeként kiderült, hogy ilyen nevű hölgy nem is volt a ruhagyárban. Ugyanígy egy Vézer Ferenc nevű raholyi orvost is megszólaltattak, majd kiderült, hogy ilyen sincs. Tehát, hogy elrettentő példákat akartak felsorakoztatni, mert nagyon féltek attól, hogy a forradalom hangulata átterjed esetleg határon túlra is, és ott is valamiféle megmozdulásokra sor fog kerülni. Tehát jelentenek, leveleznek, Ungvár, Munkács és Budapest között zajlik a levelezés. Nagyon fontos, hogy a Vörös Keresztet a sajtóanyagban és az egész kommunikációjukban az imperialista kiszolgálóknak akarják feltüntetni, tehát hogy ők nem első segélyt szeretnének nyújtani, hanem gyógyszerek, kötszerek és egyéb segélyeszközök helyett, hát úgymond fegyvereket fognak az országba csempészni, és a Vörös Kereszt három munkatársát tartják fogva, Inge Harfe, Otto Franke és Horst Frageinek az iratanyaga található, ami nagyon érdekes, hiszen őket a központi Vörös Kereszt küldi Magyarországra kórházat építeni. És hát ők hozzák is kamionokkal az ahhoz szükséges dolgokat, nem csak gyógyszereket, hanem a kórház felállításához szükséges dolgokat, és ugye ezt akadályozzák meg, tartóztatják le őket, és szállítják ki a Szovjetunióba. Érdekes, hogy hárman, tehát a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy hárman vannak kint, ehhez képest a listában csak egy név van, tehát nem mindenki került a listába, erről még nem jöttem rá, hogy milyen alapon döntötték el, hogy ki kerül bele és ki nem, de majd remélem, hogy erre is fényt fogunk deríteni. Tehát ezek az iratok nyilvánvalóan német nyelvűek, hiszen ők nem beszéltek sem oroszul, sem magyarul. Nagyon érdekes a Horst Frage kihallgatási jegyzőkönyve, mert magyar űrlapon készül. Tehát látják név, munkahely, születés, anyja neve, stb. Tehát a válaszok ugyan németül vannak rajta, de az űrlap az magyar nyelvű, ez is egyértelműen bizonyítja azt, hogy az ávósok közre játszottak a kihallgatásban, a letartóztatásokban és a deportálásokban is. Hát leírja, hogy hogyan történik az ők letartóztatásuk, de ugye ez egy hosszú folyamat, illetve hogy milyen eszközöket foglaltak le tőlük, milyen dolgokat, aztán a nemzetközi nyomásra őket nagyon gyorsan néhány nap múlva visszaszállítják Magyarországnak a területére, és átadják a hatóságoknak. Ahogy említettem, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ő rájuk bizonyítsák azt, hogy ők a fegyverek csempészei, illetve ő rajtuk keresztül zajlik a külföldi táborokba, katonáknak a kiképzéséhez szükséges embereknek a toborzása, illetve felkészítése arra, hogy Magyarországra jöjjenek a forradalomban való tevékenységre, és ezt leírják a helyi lapok is, ukránul is és magyarul is. A dollárokon eltartott emigráns szervezetek megtalálták a módját még annak is, hogy bejussanak a Nemzetközi Vörös Kereszt Egyesület egyes szerveibe, és Vörös Keresztnek gyógyszereket és kötszereket szállító egyes repülőgépeit és gépkocsit fegyver és lőszer csempészetre használják. Tehát ezt így több lapon, több újságba közreadják, befeketítve a nemzetközi szervezetet. A tököli kormánydelegáció, akik ugye arról tárgyalnak, hogy ki kell vonni a szovjet csapatokat Magyarország területéről, az ő iratanyaguk is megtalálható a kárpátaljai levéltárban. Pontosabban ugye nem maga a delegáció, hanem az őket kísérőknek a kihallgatási jegyzőkönyvét, hiszen a vezetőket nem, maléterék nem voltak Ungváron, csak az őket kísérő 22 tagú személyzet volt az, aki megjárta a szovjet börtönöket.
Sötét híre sem törte meg, Itt nem számít a rang, hiába jön majd ezer tank. 500 éven mindenkiért gondol a harang. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Váradi Natáliának, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és társadalomtudományi tanszéke docensének előadását mutattuk be az 1956-os események kárpátaljai vonatkozásairól. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. 14. Leó pápa beszéde a szentszéki nagykövetekhez. Béke, igazságosság, igazság Krisztusban. Az új pápa, 13. Leó keletiek iránti nagy szeretetével köszöntött minket. Interjú Orosz Atanáz Miskolci megyés püspökkel, római jubileumi zarándokútjukról. 14. Leó a szentszéki nagyköveteknek. Béke, igazságosság, igazság Krisztusban. Leó pápa pénteken délelőtt fogadta a szentszékhez rendelt nagyköveteket, köztük Magyarország képviseletében Habsburg Lotaringiai Eduárdot.
La pace sia con voi. Ringrazio sua eccellenza il signore George Pulid, ambasciatore della...
Békesség nektek! Köszöntötte 14. Leó pápa a szentszéki diplomatákat a Kelemen teremben, miután fogadta a diplomáciai testület dékánjának üdvözlő szavait. Elsőként köszönetet mondott a megválasztásakor kapott sok-sok üzenetért, valamint a részvétnyilvánításokért Ferenc pápa halála miatt, olyan országok részéről is, amelyekkel a szentszék nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat. Ez a megbecsülés fontos kifejeződése, ami bátorítja a kölcsönös kapcsolatok elmélyítését. A diplomáciai közösség a népek egész családját képviseli, mely osztozik örömben és fájdalomban, az emberi és spirituális értékekben.
La diplomazia pontificia è infatti un'espressione della cattolicità stessa della Chiesa.
A pápai diplomácia az egyház katolicizmusát fejezi ki, a szentszék diplomáciai tevékenységét pedig az a lelkipásztori sürgetés vezérli, mely nem kiváltságokat keres, hanem evangéliumi küldetését kívánja megerősíteni az emberiség szolgálatára. Küzd minden közöny ellen, a lelkiismeretekhez szól, mint ahogy tette ezt Ferenc pápa is, aki mindig odafigyelt a szegények, a rászorulók, a kitaszítottak kiáltására, és korunk kihívásaira, a teremtett világ megóvásától a mesterséges intelligenciáig.
La vostra presenza oggi è per me un dono.
Leó pápa elmondta, hogy a szentszéki nagykövetek jelenléte számára ajándék, mert általa az egyház és a pápa is átölelheti a föld minden népét és az összes embert, aki igazságra, igazságosságra és békére vágyik. Bizonyos értelemben saját életében is a határokon átnyúló törekvést tapasztalta meg, hogy találkozzék más kultúrákkal, hiszen Észak-Amerika, Dél-Amerika és Európa egyaránt élete részét alkotta. Az Ágoston rend legfőbb előjárójaként alkalma nyílt sok országba ellátogatni, és az isteni gondviselésben bízva pápaként szeretné megerősíteni a testvéreket a hitben szerte a világon, új hidakat építeni a jó akaratú emberekkel. Beszédét három kulcs szó köré fűzve Leó pápa elsőként az egyház missziós tevékenységének és a Szentszék diplomáciai munkájának béketeremtő erejéről szólt. A béke nem pusztán a háború és a konfliktus hiánya, mivel a szembenállás az emberi természet része, és mindig velünk van, emiatt pedig túl gyakran folyamatos konfliktus állapotban élünk, otthon, a munkahelyünkön, a társadalomban. A béke így egyszerű fegyverszünetnek tűnik, pihenőnek két veszekedés között, ami, mint a parázs, bármikor újra fellobbanhat. A béke a keresztény távlatban elsősorban ajándék, Krisztus első ajándéka. Az én békémet adom nektek, mondta. Ez egy aktív, magával ragadó ajándék, mely valamennyiünket érint, függetlenül kulturális és vallási hovatartozásunktól, és elsősorban az szükséges hozzá, hogy önmagunkon dolgozzunk. A béke a szívben épül, onnan indul ki, kiirtva a gőgöt és a bosszút, mérsékelve a nyelvezetet, mert a szavakkal is lehet sebeket ejteni, megölni valakit, nem csak a fegyverekkel. Leó pápa alapvetően fontosnak tartja a béke előmozdításában a vallások és a vallásközi párbeszéd szerepét. Ennek előfeltétele természetesen a vallásszabadság tiszteletben tartása minden országban, hiszen a vallásos tapasztalat az emberi személy alapvető dimenziója. Enélkül nehéz, vagy egyenesen lehetetlen megtisztítani a szívet, hogy békés kapcsolatokat építsünk. Ha valamennyien megtesszük ezt a feladatot, akkor ki lehet írtani minden konfliktus előfeltételét, minden pusztító hódítási vágyat. Ehhez őszinte párbeszédre kell törekedni, melyet a találkozás és nem az összeütközés vágya vezérel. Újra teret kell adni a multilaterális diplomáciának és a nemzetközi intézményeknek. Abba kell hagyni a pusztító és halálosztó fegyverek gyártását, hiszen, ahogy Ferenc pápa emlékeztetett utolsó Urbi et Orbi üzenetében, semmilyen béke nem lehetséges valódi leszerelés nélkül, és egyetlen nép önvédelme sem alakulhat át fegyverkezési hajszává. Leó pápa a szentszéki diplomatáknak ezután az igazságosságról beszélt, mely a béke alapfeltétele. Amint azt már kifejtette, névválasztásában 13. Leó vezette, aki megírta az első nagy szociális enciklikát, a Rerum Novarumot. Változó korunkban a szentszéknek föl kell emelnie hangját a sok igazságtalanság és egyensúlytalanság ellen, mely méltatlan munkafeltételekhez vezet, a társadalmat pedig széttagolja, konfliktusossá teszi. Ezért mindenekelőtt a globális egyenlőtlenség megszüntetésén kell fáradozni, mely a jólét és a nélkülözés mély szakadékát okozza a kontinensek, országok között és az egyes társadalmakon belül. A kormányzók felelőssége harmonikus és békés társadalmakat építeni. Ehhez elsőként a családba kell fektetni, mely a férfi-nő stabil egységén alapul. Minden helyzetben óvni kell az emberi méltóságot, különösen a sérülékeny és védtelen személyek esetében, a születendő gyermekektől az idősekig, a betegektől a munkanélküliekig, legyenek azok állampolgárok vagy bevándorlók. Leó pápa megjegyezte, hogy ő állampolgárként bevándorlók leszármazottja. Életünk során valamennyien lehetünk egészségesek vagy betegek, lehet munkánk, vagy elveszíthetjük azt, élhetünk hazánkban vagy idegen földön. A méltóságunk azonban nem változik, mert az Isten által teremtett és szeretett ember méltósága. A harmadik kulcsszó a pápa beszédében az igazság volt, mivel a valóban békés kapcsolatokat a nemzetközi közösségen belül is csak ez alapján lehet építeni. Ahol kétértelmű, ambivalens szavak jelennek meg, és a virtuális világ veszi át a hatalmat, mely a valóságot máshogy érzékelteti, ott nagyon nehéz hiteles kapcsolatokat építeni, mert eltűnnek a kommunikáció objektív és valós előfeltételei. A maga részéről az egyház nem bújhat ki az alól, hogy az igazságot mondja az emberről és a világról, őszinte nyelvezettel, mely okozhat némi kezdeti értetlenséget. Az igazság azonban sosem választható el a szeretettől, melynek gyökerében a minden ember életéért és javáért való aggodalom áll. Másfelől pedig, keresztény távlatból nézve, az igazság nem elvont és testetlen elvek megállapítása, hanem találkozás Krisztus személyével, aki a hívők közösségében él. Így az igazság nem eltávolít, hanem éppen lehetővé teszi, hogy nagyobb erővel nézzünk szembe korunk kihívásaival, mint a migráció, a mesterséges intelligencia használata és szeretetföldünk megóvása. Ezeknek a kihívásoknak a megválaszolásában mindenki együttműködésére szükség van, senki nem oldhatja meg egyedül. A Szentszéki Diplomáciai Testületnek végül Leó pápa elmondta, hogy Péteri szolgálata egy jubileumi év, a remény szent éve közepette kezdődik. Ez a megtérés és a megújulás ideje, és főként alkalom arra, hogy magunk mögött hagyjuk a vitás kérdéseket, és új utat kezdjünk, melyben a remény vezérel minket, hogy egy olyan világot építsünk együtt, amelyben mindenki kiteljesítheti saját emberi mi voltát az igazságban, az igazságosságban és a békében. Kívánom, hogy ez mindenhol megvalósuljon, a leginkább meggyötört helyeken is, mint Ukrajna és a Szentföld, tette hozzá a pápa, majd megköszönte a diplomaták hídépítő munkáját, és szívből jövő áldását adta rájuk, hozzátartozóikra és az általuk képviselt népekre.
Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor, és örökkön örökké.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Orosz Atanászt, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye megyés püspökét, aki most egyenesen a 6. Pál aulából érkezett ide a Vatikáni Rádióba, abból az aulából, ahol egy egészen páratlan találkozás történt, hiszen noha az új pápa csak most vasárnap kezdi megrendes hivatalos működését a Szent Péteren bemutatandó szentmisével, amégis ma szerdán kilogatáson fogadta a keleti katolikus egyházok jubileumi zarándok annak vezetőit és a híveket is, akik megtöltötték a 6. Pál csarnokot. Püspök atya, mi volt Leó pápának a hangsúlyos gondolata ebben a beszédében?
A feltámadás volt a hangsúlyos gondolat, nyilván ahogy megszólított bennünket a Krisztus föltámadt köszöntéssel és a föltámadás üzenetével, ez mindnyájunk számára teli találat volt, hiszen előtte másfél órán át mindenkinek így köszöntünk, Krisztus föltámadt, valóban föltámadt, és érezzük, hogy mögöttünk, mellettünk áll a Szent Atya ebben a húsvéti örömünkben. És amit elmondott, mind a föltámadt Krisztus békéjét sugározta. Beszélt háborúról, békéről, beszélt a keleti egyházak fontosságáról, feladatairól, fegyelmi szabályokról is, de a föltámadás nagy-nagy öröme és reménye nagyon-nagyon meghatározta ezt a beszédet.
Úgy vettem észre a beszédében, mint egy jó apa, úgy, és sőt, még inkább, mint egy jó anya, úgy védő palástja alá vonta a keleti egyházakat, és beszélt érdekes kifejezéssel élve a latinok érzékenyítéséről, a keleti katolikusok iránt utalva a 13. Leó pápának a gondolatára, hogy jól fogadjuk a keleti katolikus testvéreinket, és ne akarjuk őket elvonni a saját történelmüktől, hagyományaiktól, liturgiájuktól. Rögtön a pápa egy ilyen bátor hanggal kezdi, amiben nem csak titeket becsül meg, hanem nekünk latinoknak is mondja, hogy mire figyeljünk, mert érték vagytok, idézett Ferenc pápától is.
Igen, és idézte a 130 évvel ezelőtt korszakalkotó jellegű apostoli levelét a 13. Leó pápának, így ezzel kiegészítette az elmúlt napoknak az interjúit ahol általában a Rerum Novarumhoz kötötte az ő névválasztását. Sejtettem első pillanattól fogva, hogy ha Leó, akkor Nagy Szent Leó is, meg 13. Leónak a keletiek iránti nagy tisztelete is valahol szerepet játszik az ő pontifikátusában. Ezt most nagyon határozottan kifejtette. Ahogy annak idején egy nagyon-nagyon szétszórt keleti világot próbált összefogni 13. Leó pápa a nagy jeruzsálemi eukarisztikus kongresszussal, és utána ezzel az Orientalium Dignitas apostoli levéllel, úgy igyekszik ő is most átfogni ezt a nagyon szétvert, szétbombázott keleti világot.
Leó pápa szól a diaszporába kényszerült háborúk elől, vagy szegénység elől elmenekült, főként közel-keletről elmenekült keleti keresztényekről, az ő nehéz helyzetükről, és kéri az ő szerető befogadását. Ugye ezek sajnos napjaink drámai történelme.
Igen, és nyilván minden egyházat képviseltek olyan jelenlévők, akik még az egyháznak az ős hazájából érkeztek, de rengetegen jöttek Amerikából, Nyugat-Európából, a diaszporából, és az ő helyzetükre is igyekezett rávilágítani a Szent Atya ezekkel a szavaival.
Keddeste a Santa Maria Maggiore Bazilikában találkoztak a keleti katolikus keresztények vezetőjükkel együtt, és imádkoztak és köszöntötték a szizanyát, a keleti egyház nagyon tiszteletreméltó, szép is kedvelt himnuszával, az Akatisztus himnusszal. Milyen volt az ünnep?
Nekem különleges volt, hiszen ebből a keddi nap programjából az elmúlt hetek eseményei miatt majdnem minden borult, és ez az esti volt a biztos program. Tehát sok zarándokkal a város bazilikáit végigjárva, éppen a Santa Maria Maggiore bazilikában kötöttünk ki, este felé a Szentkapun keresztül, és az esti szentmise után részt vehettem, ott elsők között ülhettem le a Maronita és Nyugati Szír egyházaknak, a szír katolikus egyházaknak a vecsernyéjén, a vesperáson, amelyet nagyon nagy lelkesedéssel végeztek, és csodaszépen, tehát valóban művészi élmény is volt, ahogy ott együtt az a 60-70 énekes és pap énekelte a Zsoltár verseket és a nagyon ősi himnuszokat.
Hogyan lehet összefoglalni a sajátos jelentőségét és szerepét az Akatisztus himnusznak?
Az Akatisztus himnuszt, hát egészítsem ki az előbb elmondottakat, a Santa Maria Maggiore bazilika bejáratánál végeztük egy rendkívül sokszínű bizánci jelenléttel, tehát 13 püspök képviselt 13 egyház közösséget, és a Sui Juris egyházak képviselői ugyanabból a nagy élményből indultak ki, hogy számunkra, a keletiek számára az Isten szülő szűzanya valóban a megmentő, ahogyan a legelső Akatisztus himnusz egy szorongatott városnak éjszakai virasztása kapcsán született, és mindváig ezt a helyzetet eleveníti föl. Gyakorlatilag az elén kihelyezett Salus Populi Romani ikon, azaz Istenszülő szűzanya ábrázolás, amely Ferenc pápának is mindvégig a szíve közepében volt, mindnyájunkat összehozott. Tehát itt rátaláltunk arra, amit otthon Kiki a maga áhítatával minden nagybőjt idején, minden Akatisztus himnusz éneklésekor megtalált, és az Akatisztus himnusznak 13 ódáját, 13 ikoszát, 13 püspök a maga helyi egyházának a nyelvén énekelte, olvasta. Igen, én beugrottam egy hiányzó püspök helyett, úgyhogy két ikosz ment magyarul, a többi nyelveken csak egy ment, de a jelenlévőknek egy jelentős része is magyar zarándok volt, úgyhogy örültünk, hogy ők is értik, amit énekünk. Természetesen a kórus olasz nyelven énekelte a himnusznak azokat az állandó ismétlődő részeit, amelyekhez a füzetet használni kellett.
Leó pápa beszédében szeretettel és nagy-nagy empátiával szól azokról a keleti katolikus közösségekről, amelyek még beszélik az Úr Jézus arámi nyelvét.
Tegnap ezek a közösségek képviseltették magukat. A Szentpéter Bazilikában is, hiszen Szakó pátriárkával éppen ott a Via della Conciliáción találkoztunk, és ott mondta el, hogy hogyan is fognak ők liturgiát végezni. Más szíriai hagyományokból táplálkozó gyökerező egyházi vezetőkkel, és este pedig a nyugati szír ritusoknak a közös becsernyéjén szintén olyan helyi egyházaknak a hangja is fölcsendült, amelyek még az arám nyelvet őrizték meg, Krisztus Urunk anyanyelvének és az apostolok anyanyelvének ezt a sajátos ízét.
Milyen lelkülettel tész majd haza, püspök atya?
Hát az egyház megújulásának a hírnökeként, mert az elmúlt hetek erről szóltak. Tehát számomra a Ferenc pápa temetése óta lezajlott események az egyház megújulásáról is szólnak, és az a kulcsszó, amelyet még a megboldogult Ferenc pápa jelölt ki erre a jubileumi esztendőre, ez a remény megvalósuló félben van. Tehát ebben az évezredben most először 70 év alatti, relatívan fiatal pápával találkozhatunk, az ő biztatását hallgathatjuk, és az a hangvétel, az a előadási mód, amellyel találkoztunk, valóban sok-sok jó reményt táplál bennünk.
Köszönöm a beszélgetést, és sok örömet még itt Rómában, és otthon is a szolgálatban.
Köszönöm szépen.
Orosz Atanáz Miskolci megyés püspökkel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Puszta Sándor, Mária. Szemében ibolyák nyíltak, kékebb volt, mint a tó, kékebb volt, mint az ég. Szemében ibolyák nyíltak. Aranyhajával játszott a szél, fehérebb volt, mint a hó. Fehérebb volt, mint a hold, aranyhajával játszott a szél. Templomudvaron énekelt, hangjában erdő muzsikált, hangjában csodálkoztak a hegyek. Templomudvaron énekelt. Kösöntyűjén tisztaság, szebb volt, mint a százszor szép, szebb volt, mint a csillagok. Kösöntyűjén tisztaság. Cipőcskéjén gyöngyszemek, halkabban lépett, mint a fény, halkabban lépett, mint az árny. Cipőcskéjén gyöngyszemek. Teljes lett malasztal, benne szépült meg a föld, benne szépült meg az ég. Megváltunk, anyja lett.
Puszta Sándor, Mária című versét Tóth Levente mondta el. Puszta Sándor plébános költő Görgetegen született 1911-ben. 1934-ben szentelték pappá Pilisvörösváron, 1935-től Ráczkevén volt káplán, 1936-ban római tanulmányúton volt, 1937-től haláláig Leányfalun szolgált. Esztétikából doktorált Budapesten, a Vigília 73 számában jelent meg verse vagy műfordítása, egyéb írása. 1983-ban hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Dicséret és hála neked, jóságos Istenem, Uram, amiért engem, szegény bűnöst egyszülötted lakomájában részesítettél. nem az én érdemem szerint cselekedtél velem, hanem kegyelmed szerint. Nagy alázattal és forrón kérem szent fölségedet, hogy ez az áldozás ne váljék ítéletemre, hanem bűneim bocsánatára, és vezéremmé az örök életre. Adja meg nekem ez a szent egyesülés a hit fegyverzetét, a bizalom növekedését, s a jó akarat pajzsát. Szabadítson meg hibáimtól s a test kívánságaitól. Üzzön el belőlem minden hiúságot, segítsen, hogy uralkodni tudjak nyelvemen, s erősítsen meg minden jóban. De mindenek előtt gyújtsa föl bennem a szent szeretetet, és egyesítsen veled elválaszthatatlanul, Uram és megváltóm.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és